Figyeljetek, 122. Zsoltárból szeretnék beszélni. A témánk a gyülekezet lesz, azon belül a helyi gyülekezet, azon belül a mi gyülekezetünk. Jó? És a 122. Zsoltán, mindjárt felolvasom, de mielőtt ezt teszem, ez része annak a csoport Zsoltárnak, aminek az a neve, hogy Zarándok énekek, és ezeket a Zsoltárokat 120-tól 134-ig, a Zarándokok, ahogy mentek, egy évben háromszor fel Jeruzsálemben, együtt imádkozták, csoportokban együtt énekelték ezen a párnapos úton, ahogy mentek Jeruzsálembe. És a 122. Zsoltár egy olyan pillanatot fog meg, amikor így ezek a zarándokok, hosszú napok, olykor nehéz zarándok útja végén így megérkeznek Jeruzsálembe, rápillantanak a városra, ott van a lábuk így Jeruzsálem kapuinál, vagy kapuin belül, és hát ez az, amire készültek, hogy az Isten ünneplésére, az Isten szeretetének, az üdvösségnek, a megváltásnak, az Isten tervének az ünneplésére, és most erről énekeltek, imádkoztak, ezt várták, és most megérkeznek, ez a 122. Zsoltár, megérkeznek. Ezekben a zsoltárokban, tudjátok, vannak mélypontok, ez most egy ilyen nem mélypont, hanem egy ilyen magaslat, egy ilyen hegycsúcs. Wow, megjönnek, jó? És én fel fogom ezt olvasni, és aztán a gyülekezet, és a helyi gyülekezet, és a mi gyülekezetünkről fogok ebből beszélni. Gyertek, hallgassátok, 122. Zsoltár. Ének fölmenetelkor Dávidtól. Örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az úrházába. Lábunk ott áll kapuidban, ó Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épült, jól egybeszerkesztett város, ahová följárnak a nemzetségek, az Úr nemzetségei, bizonyságul Izraelnek, hogy ott dicsérjék az Úr nevét. Mert ott állnak az ítélő székek, Dávid házának székei. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, legyenek boldogok a téged szeretők. Békesség legyen várfalait között, csöndesség palotáidban. Testvéreimért és barátaimért hadd mondhassam, béke veled. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kívánjak jót neked. Úgyhogy ez a Zsoltár, ez arról a valóságról beszél, hogy mi Isten szövetséges népéhez tartozunk. Hogy így az Istenhez való tartozás, az Istentől való identitás vagy azonosság, az nem csupán egyéni, individuális, hanem közösség is. Ha hívő vagy Jézus Krisztusban, nem csak Istenhez tartozol, nem csak Isten gyermeke vagy, nem csupán a fiúság a tied, hanem Isten népéhez tartozol, szövetséges népéhez, időben, az elmúlt évezredek szövetséges népéhez, és térben is. És van egy ilyen közösségi identitásunk is, egyéni is, de közösségi is. Hogy részei vagyunk az Isten népének, hogy részei vagyunk az Isten munkájának, hogy nem egy ilyen Angolban van ez a kifejezés, hogy self-made man, ez az az ember, aki önmagát létrehozza, megcsinálja a saját dolgait, saját maga, nem tudom, hogy kell ezt mondani, saját maga magának köszönhet mindent. Mi nem ezek vagyunk. Mi nyáj vagyunk. Mi nyájban vagyunk. Mi az ő szövetséges népéhez tartozunk. És a helyi gyülekezet az ennek a megfogható, megtapasztalható valóságát adja meg. Tehát, hogy nem csak tudunk róla, hogy Isten szövetséges népéhez tartozunk, hanem a helyi gyülekezetben megtapasztalhatjuk ezt, érezhetjük ezt, láthatjuk ezt. A helyi gyülekezet adja azt, hogy az életünk nem elvont vagy individualista lesz, hanem hogy konkrét és közösségi. Mert a helyi gyülekezetben tartozunk, vagy formálódik ki ez a közösséghez tartozás. És persze a helyi gyülekezethez való tartozás, az baromi sok alázatot kér. Hosszú távon ez rengeteg alázatot kér, mert egy közösséghez igazodni kell. Így van, és ma egy olyan kort élünk, amikor nem akarunk igazodni, amikor úgy szeretnénk, ahogy nekünk jó, ezért nehéz ma a család, a házasság és a közösség, a gyülekezet, mert ezek mind olyan dolgok, ahol közösség van, és az én egyéni érdekem mellett ott van a közösségnek az érdeke. Mégis nagyon sok alázat kell hozzá, és nagyon sok igazodás kell hozzá, de mégis, ha engedjük, Isten népe és Isten népének a közössége megformál bennünket, vagy Isten ezen keresztül megformál bennünket, átformál bennünket. Úgyhogy gyertek, hagyj érintsek pár dolgot a Zsoltárba, gyere velem, gyertek velem. Így indul, első vers, örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába. Újjong, elhívták őt 2500 évvel ezelőtt, azt mondták, hogy gyere, menjünk, fogta a motyóját, előkészült, és ment több napon keresztül fel az Úr házába, örvendezem, amikor azt mondták, menjünk el az Úr házába. És hagyd kérdezem ezt, hogy van ez veled? Hogy van ez a te életedben, személyesen? Te is megéled ennek az örömét? Hogy örvendezel? Hogy fontos neked az Isten háza? Hogy elmész az Isten házába? Hogy szereted az Isten házát? Hogy izgatott vagy az Isten háza felől, mint ahogy itt olvastuk? Vagy építed az Isten házát? Persze, amikor az Isten házáról beszélünk, akkor itt ebben a Zsoltárban ez egy kőépület volt, így van, Salamonnak, és utána tudod, a következő templomok, amik jöttek, ezek a templomok voltak. Most, ebben a korban, ahol élünk, nagyon tudatosan látjuk az írásba, Isten ház az nem egy épület, hanem amit énekeltünk, ez egy húsvér templom. És most nem feltétlen arra gondolva, hogy a mi testünk, hanem egy emberekből álló templom, Isten háza. Gyertek velem, Efézus 2, 19-22-ig, hagy olvassam. Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, Efézus 2, 19-től, hanem a szentek polgártársai és az Isten háza népe, akik az apostolok és proféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. Itt több metafora, több kép jön, amit hoz az apostol, de az egyik az, hogy épültünk, tehát mint egy épület, hogy épültünk az apostoloknak és a proféták alapkövére, a szegletkő maga Jézus Krisztus. 21. vers. Benne van az egész épület összeillesztve, és benne növekszik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt épültök a szellem által Isten hajlékává. Megvan ezek a versek? 21. Az egész épület Krisztusban van összeillesztve, benne növekszik szent templommá az Úrban, hogy ezek mi vagyunk, hogy a gyülekezet az, az épület, a gyülekezet az a szent templom. 22. A gyülekezet az, aki a szellem által épül, a Krisztus építi a szellem által, Isten hajlékává. 1 Péter 2.5. És ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel szellemi házzá. Ahogy régen voltak a nagy kövek, amiket Salamon kőbányáiba kibányáztak, és elkészítettek a pontos méretre ezeket a köveket, hogy összeillesszék és felépítsék az Isten házát, úgy most Péter hozza ezt a gondolatot, mi vagyunk azok a kövek, akiket a Szent Szellem elkészít, újonnan szül, kiformál, összeilleszt, hogy mi is felépüljünk egy szellemi házzá, az Isten házává. És ebben a Zsoltárban legalább 4 igazságot szeretnék kiemelni a gyülekezettel kapcsolatosan. 4 igazság. 3. vers. Azt mondja, Jeruzsálem, te szépen épült, jól egybeszerkesztett város. És ez az első, hogy a gyülekezet szép. A gyülekezet szép. Szépen épült, jól egybe van szerkesztve. Amikor jönnek a zarándokok, érkeznek meg, odaérkeznek Jeruzsálemhez, rátekintenek, és ez az első, amit mondanak, ez az első, amin elámulnak. A tanítványok is egyébként ezt mondták, amikor Jézussal ott voltak, hogy elámultak a templomon, és hogy milyen gyönyörű, milyen szép, és ott vannak, és azt mondják, hogy hát ez szépen épült, ez jól egyben lett szerkesztve, ez gyönyörű, ez csodálatos, csodálatos. Mert ahogy a kövek szépen össze vannak illesztve, egymásra vannak téve, úgy néz ki, mintha az egész egy kőből lenne, mert olyan gondosan össze van, kompaktul, rendezve, építve, hogy ez szép. És most, ebben a korban, ugyanezt mondja az Efézus 2, amit olvastunk, hogy Krisztusban van az egész épület összeillesztve, kompaktul, összerakva, hogy élőkövekként, hogy Péter mondja, felépülünk szellemi házzá, és hogy van valami csodálatos a gyülekezetben. Egy élő gyülekezetben, ahol az Úr Jézus Krisztus ott van, amit a Szent Szellem épít, van valamilyen csodálatos, csodálatos dolog, mert a gyülekezetben van valami nagyon szép, ott van az Istennek az terve, az Istennek az örök terve, ott van az Istennek a rendje, ott van az Istennek a munkája. A 131. Zsoltárban, amikor ránéz erre a Zsoltáríró, akkor kiszalad a száján, és azt mondja, hogy mi szép és mi gyönyörűséges, amikor egységben laknak a testvérek. Egyszerűen ez szép, ez gyönyörűséges, ez megkapó. A gyülekezet szép. A gyülekezet szép. Persze tűnődöm azon, hogy mennyire volt ez a zarándok számára, és mennyire számunkra, és ez egy szubjektív dolog, nem? Ahogy jöttek a zarándokok, a szívükben már imádták Istent, az Istennek a szeretete vonzott őket, visszaemlékeztek az Isten szabadítására, az Istennek a munkájára, az Istennek az ígéreteire, és ahogy a szívük már készen van, jönnek és azt mondják, hát ez gyönyörű. És biztos, hogy szép volt Jeruzsálem, fizikailag is, de értitek, hogy több, mint fizikailag szép, hogy a szívük, ben széppé vált, hogy Istennel közösségbe voltak. És ilyen a gyülekezet is, hogy nagyon sokszor így az Isten jelenlétében, az Isten közösségében, az Isten szemével, ahogy rátekintünk, van egy ilyen szubjektív szépsége, ahogy látjuk az Istennek a munkáját, és ebből fakad, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez gyönyörű, ez szép, a gyülekezet szép. A második, az az egység. Tehát az első az, hogy szép, a másik, hogy az egység, ez a negyedik vers. Azt mondja, hogy ahova följárnak a nemzetségek, az Úr nemzetségei. Vagy törzsei, ez azt jelenti, hogy törzsek. Tehát, hogy ott van a 12 törzs, és van, akik jönnek a hegyvidékről, valakik jönnek a tenger mellékről, valakik jönnek a galileai tóról, valakik jönnek a síkvidékről, valakik pedig a Negev sivatag felől jönnek, az egyik halászatból él, a másik vadászatból él. Értitek, hogy nagyon sok mindenben különbözőek Isten népének a Izrael törzsei, nagyon máshol laknak, más időjárási viszonyok közt, más a megértésük, de ahogy jönnek, hogy imádják az Urat, csak van egy egység. Van egy egység az Isten jelenlétébe. És ugyanígy nálunk is, hogy lehet, hogy más nagyon a munkánk, lehet, hogy más az, ami a hobbink, lehet, hogy más vannak idősek köztünk és fiatalok, vannak családosok és egyedülállók, lehet, hogy nagyon más háttérből jövünk, de Isten jelenlétébe, az Úr előtt, az Isten házába, csak van valami, ami sokkal inkább összeköt, mint ami elválaszt. Megtapasztaljuk a közös identitásunkat, ahogy dicsérjük Istent, ugyanaz van a szívünkben, ugyanaz az öröm, ugyanaz a hála, ugyanaz a megemlékezés arról, hogy mit tett értünk, ugyanaz a köszönet van, ugyanaz a segélykiáltás van, hogy ahogy halljuk egymásnak a sztoriait, felismerjük benne, hogy hát az ő sztoria igazából az én sztorim is, lehet, hogy némely díszítő, vagy némely része más és más, de mégis ugyanarról szól, mert Isten egységes népe vagyunk, és ott van egy hihetetlen egység. És azt gondolom, hogy az apostol, amikor beszél Efézus 4-ben erről, és mindjárt felolvasom, erre int bennünket, erre int bennünket, hogy lássunk túl azokon a különbözőségeken, és lássuk azt, hogy hogyan lettünk egyé téve a Krisztusban. Efézus 4, hagy olvassam, első verstől. Azt mondja, hogy kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymás szeretetben. Okay, ez az, amire szükségünk van, mert van egy elhívásunk, és ez az elhívás, ez egy közös elhívás. Ez az az egység, ahogy Krisztusban mindent egybeszerkesztett, és most mi ennek vagyunk úgymond az előszelei, vagy ez az, ami zajlik most a világban, és hogy hogyan járjunk gyakorlatban ebben teljes alázatossággal, szelídséggel, hosszú tűréssel, elviselvén egymás szeretetben. És igyekezzetek, harmadik vers, megtartani a szellem egységét, megvan? A szellem egységét a békesség kötelékében. Hogy csak egyszerűen azt, amit a szellem megtett, és összerakott, és egyé szerkesztett, azt csak tartsuk meg a szellem egységét a békesség kötelékében. Negyedik vers, nézzétek, egy a test, egy a szellem, mint ahogy egy reménységre hívattatok el, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és az Atya mindeneknek, mindenkinek, aki mindenek felett van, mindent áthat és mindenben jelen van. Egység. egység nem mi hoztuk létre. Krisztus, a szellem, Isten munkája, nagyobb, mint mi, felettünk van ez, nagyobb, mint mi. Harmadik, nem csak, hogy szép a gyülekezet, nem csak, hogy ez az egységről beszél, hanem, hogy Isten dicséretére van a gyülekezet. Nézd meg ez a negyedik vers, B része. A Zsoltárban ezt mondja, hogy ott dicsérjék az Úr nevét. Tehát, hogy a gyülekezet elsősorban Isten dicséretére van. Nem tudom, hogy hogy gondolkozol a gyülekezetről, hogy gondolkozol a helyi gyülekezetről. Mivel emberek vagyunk, és most ebben a korban élünk, én szerintem nagyon sokszor így arra gondolunk, hogy mi az, ami praktikusan hasznosítható számomra. Mi az, ami nekem jó, mi az, amit én tudok belőle kapni, hogyan tudok én profitálni belőle, hogy lesz ez hasznos számomra. És nem azt mondom, hogy ezek feltétlen rossz gondolatok, hisz így gondolkodunk emberként nagyon sokszor, csak szeretném azt mondani nagyon röviden, és ide tenni elétek, hogy a gyülekezet elsősorban Isten dicséretére van. Isten így alkotta, Isten így rendelte, hogy legelsősorban Isten dicséretére vagyunk, és az egész őróla szól, és őt dicséri, és ide tette a világba a gyülekezetet, és a helyi gyülekezetet, azért, hogy Istent dicsőítse ebbe a világba, és hogy ezáltal ebbe a világba meglegyen Jézus Krisztus tanúságtétele a dicsőítésen és dicséretén keresztül. 1 Péter 2, 5, még egyszer hagy olvassam. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel szellemi házzá. Ez az egyik kép, a házkép, de most jön egy másik kép, egy másik metafora, majd tartunk egy irodalomórát is, jó? Már annyit mondtam, hogy metafora, de azt hiszem, hogy irodalom tanár vagyok, jó? De egy másik metafora, egy másik kép, szent papságá, tehát nem csak ház vagyunk, Isten háza, hanem papság vagyunk, szent papság vagyunk. Hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Látod, ez erről szól, hogy a gyülekezet az Isten dicsőítésére, dicséretére van elsősorban. És ezért olyan csodálatos ide együtt lenni, megérteni, hogy az Istennek egy kedves, egy jó áldozat, hogy hálát adunk, hogy dicsérjük őt, hogy magasztaljuk, hogy éneklünk, hogy teljes szívvel énekeltünk, hogy ezzel a tudatossággal vagyunk, hogy ez elsősorban őróla szól. Negyedik és befejezés ebben Isten igének a hirdetése, tehát, hogy a gyülekezet szép, a gyülekezetben az egység, hogy az Isten dicséretére van, és az Isten igének hirdetésére. 5. vers. Azt mondja, hogy mert ott állnak az itt élő székek, Dávid házának székei. Oké? Tehát, hogy közelednek Jeruzsálemhez, ott vannak, és ott vannak ítélő székek, ahonnan nyilván bírák, ítélik az Isten törvényével, igazságával a népet, és ez azt jelképezi, vagy arról beszél, hogy az Istennek az ítéletei onnan jönnek, az Istennek az ítéletei azok az Istennek a végzései, tanácsvégzései, döntései, amelyek jönnek, az Istennek az igazsága, az Istennek az igéje, amely az életünket ki tudja egyenesíteni, az életünkben a különböző dolgokat az Isten igéje ki tudja egyenesíteni, helyre tudja tenni azokat a dolgokat, és hogy a helyi gyülekezetben ott van az Istennek az igé, és ez egy fontos, 1 Timóteus 3.15, hagy olvassam nektek, azt mondja Pál apostol, de ha késnék, ezekből megtudod, hogyan kell az Isten házában forgolódnod, megint itt van ez az Isten háza, értitek? Hogyan kell az Isten házában forgolódnod, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és alapja. Tehát ebben a sötét világban a helyi gyülekezet az, ahol forgolódunk az Isten házában, és ez az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa, az igazság hirdetése, az Isten igének a hirdetése. És aztán végezetül két dologra hív bennünket ez a Zsoltár, és hagyj foglaljam össze röviden, az első az az imádság a gyülekezetért, ez a 6-tól a 8. versekig. Azt mondja, hogy könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, legyenek boldogok a téged szeretők, békesség legyen a várfalait között, csöndesség a palotáidban, testvéreimért, barátaimért, hadd mondhassam béke veled. Hogy figyeljetek, ez imádság, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, és hagyd mondjam ezt, hogy imádkozzunk a gyülekezetünkért. Imádkozzunk. Valamikor hallottam ezt, hogy még az internetes idők előtt, és amikor tudjátok, hogy ma igazából nagyon sokféle prédikációt, meg tanítást lehet hallani az interneten, mindenhonnan, igazából a bőség zavarában vagyunk. Nyilván szűrni kell és bölcsnek kell lenni, de rengeteg fajta ilyen ötcsillagos tanító és prédikátor van. Régen ez nem így volt, most nem vissza akarom sírni, hanem csak azt akarom mondani, hogy nem így volt. Hanem úgy volt régen, hogy egy gyülekezet nagyon sokszor, hát ott volt az a prédikátor vagy pásztor, aki hirdette az igét, és az olyan volt, amilyen volt, ezt el kellett viselni, amilyen volt, és hát olykor erősen hiányos volt, és volt egy lehetősége a gyülekezetnek, hogyha szeretett volna a szellemi táplálékot kapni, hogy imádkozzon azért a pásztorért. Így van? És az imádságok elindultak, és imádkoztak, hogy Isten munkálkodjon az ő életében. És most ezt nem magamra nézve akarom mondani, hanem inkább csak imádkozni a gyülekezetért. De mégis úgy megfogott engem az, hogy ma akkor lehet, hogy sokkal könnyebben az ember máshonnan beszedi azokat a dolgokat, de akkor rá voltunk szorulva egymásra is. És azt szerintem ez egy jó dolog, hogy rá vagyunk szorulva egymásra, hogy Isten összerakott bennünket, ő rakott össze bennünket, és persze sokkal könnyebb lenne az egész, nekem nem kell, most lecserélem, most kicserélem, most kikerülöm, most én csak megyek az életem felől, vagy pedig így össze vagyunk rakva, és így az imádság által tudjuk látni az Istennek a kezét, ahogy így kiszépít bennünket, kiformál bennünket, munkálkodik az életünkben, ahogy imádkozunk a közösségünkért, egymásért, a gyülekezetünkért, a különböző szolgálatunkért, és hogy imádkozunk azért, hogy békesség legyen a gyülekezetben, bővölködés legyen a gyülekezetünkben, áldás legyen az a gyülekezetünkben, mert megértjük, hogy igazából lehet, hogy most, ha visszamegyek a példához, nagyon sok mindent hallgathatunk mindenhonnan, de azért a családunk csak itt nő fel, a gyermekeink csak itt nőnek fel, csak itt fogunk megöregedni, idősé válni, és hogy mi vagyunk egymás számára, Isten összerakott bennünket, és hogy imádkozni a gyülekezetért, mert Isten összerakott bennünket. És tudjátok, itt két dolgot mond, hogy imádkozzunk a gyülekezet, vagy Jeruzsálem békességéért, és aztán imádkozzunk a bővölködésért, vagy csöndességért, így mondja a Károli, ami nem rossz egyébként, tehát azért a csöndért, azért a nyugalomért, azért egy ilyen nyugalomért imádkozzunk, azért, mert egy gyülekezetben a békesség hatalmas kincs. És hogyha valakik tudják ezt, én azt remélem, hogy mi tudjuk, mi értjük, akik átmentünk sok mindenen, hogy egy gyülekezetet az ördög meg akar rabolni ezernyi módon, mindenfajta széthúzással, és amikor van egy békesség, és az Isten áldása van rajtunk, és ezáltal van egy gyarapodás, és a szellemnek egy dinamikája és mozgása, és szeretjük egymást, és hogy összeillesztődünk, akkor figyeltek, csodák vannak. Csodák vannak. Ezért imádkozzunk a gyülekezetért, mert csodák vannak, mert ez egy hatalmas ajándék, hogy gyerekek nőnek fel köztünk, és most is van, vagy 20 gyerekünk legalább, ez hatalmas kincs nőnek, és majd gyerekik, és aztán 10 évesek, és aztán 20 évesek, és ifjak, és nőnek fel köztünk. Családok nőnek fel köztünk. Generációk tanulnak egymástól, és ez ma a világban egyre ritkább, egyre nincsen ilyen, hogy idősebb a fiataloktól, a fiatalok az idősektől, hogy generációk tanulnak, hogy egymás terhét hordozhatjuk, hogy a láthatatlan Isten láthatóvá válik a helyi gyülekezetben, hogy megtérések történnek, életek átformálódása, hogy bemerítkezések történnek, és bizonyságok, hogy mit tett Isten velük, és ugyanez történt a mi életünkben is, hogy újszülöttek születnek, és jut eszembe, szerettem volna imádkozni az Ágostonékért, imádkozzunk a végén értük, jó? Újszülöttek születnek, idősek, 10 évesek, és együtt növekszünk a mi Úrunk Jézus Krisztus ismeretébe és a kegyelmébe, és az a békesség, és az áldás, és a bővölködés az, ami ki tud teljesedni, és a legnagyobb kincs itt ezen a földön, családok számára, hívők számára, és az elveszettek számára reménység, és ezért gyűlöli Sátán a helyi gyülekezetet, azért megveti Sátán a helyi gyülekezetet, azon van, hogy szétrombolja, hogy a szívekben kihűljön a szeretet, és a Szent Szellem pontosan az ellentétjét munkálja, a helyi gyülekezet szép, a helyi gyülekezetben az egység, a Isten dicséretére van a helyi gyülekezet, ben Isten igéje van hirdetve, és hogy imádkozzunk ezért a hatalmas kincsért, a helyi gyülekezetért. És a másik, amit mond befejezésként, hogy tegyünk a helyi gyülekezetért. Tegyünk a helyi gyülekezetünkért, hogy konkrétak legyünk. Tegyünk. Nézzétek meg az utolsó verset velem. Azt mondja az Úrnak, a mi Istenünknek házáért, hadd kívánjak jót neked. Ez a magyar fordítás megcsusszant. hogy utána néztem a Héberben, igazából a Héber azt fejezi ki, hogy az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd keressem a te javadat. Tehát hadd tegyem azt, ami jó neked. Hadd keressem a te javadat. Hogy figyeljetek, tegyünk a helyi gyülekezetünkért. Erre is hív bennünket ez a Zsoltár, hogy imádkozunk, hogy tegyünk, hogy hogyan tehetek a helyi gyülekezetet. Hagy mondjak pár dolgot, és ez csak pár dolog. Először is jöjjünk el. Ez mindig egy jó ötlet, nem? Ahogy ne csak távolról, szemmel figyeljük. Bekukkantok már, mi van? Megnézem. Hanem azzal adunk sokszor a legtöbbet hozzá, hogy jelen vagyunk. Offline. Jó? Fizikai jelenléttel. Tudom, hogy némelyek nagyon-nagyon szeretik ezt a verset, hogy lélekben veletek vagyok, mert Pál mondva ilyet a kolossébelieknek, de hogy ő börtönben volt. Jó? Tehát, hogy... És figyeljetek, én most csak egy nagyon szabadon, nagyon csak így beszélek, mint a családunkról, hogy egyszerűen csak az a fizikai jelenlét, ahol hűségesen, rendszeresen, elkötelezetten, egyszerűen csak adjuk magunkat fizikailag is. El se tudjuk képzelni, hogy mi mindent, hogy milyen módon építi ez a gyülekezetet. És hiszem azt, hogy az ördögnek az egyik nyilván terve és munkája az, hogy egyszerűen csak ne lássuk, hogy azzal a kicsivel, amivel sokszor járulni tudunk, az milyen hatalmas nagy hozzáadás, De hogy csak jöjjünk el, legyünk benne a gyülekezetünk életébe. Egy másik dolog, hogy kapcsolódjunk egymáshoz. Kapcsolódjunk egymáshoz közösségben, beszélgetésben, érdeklődjünk egymás felől, hallgassuk meg egymásnak a sztoriait, történeteit, mondjuk el a sajátunkat is, de hallgassuk meg, és meg fogjuk találni a Krisztust benne. És kapcsolódjunk egymáshoz a házi csoportban is, az ima alkalmakon is, hívjuk át egymást, nem kérdem, hogy kell mondani, egymást egymáshoz, jól megmondtam, de hogy csak így kapcsolódjunk. Egy harmadik, járuljunk hozzá a másik és egymás épüléséhez. Hogy legyünk figyelmesek, hogy mire van szüksége a másiknak. Legyen, hogy az életünk a Szent Szellem által, az Isten szeretet által, és az egyik legnagyobb ajándék, hogy nagyobb lehet, mint a mi életünk. Hogy a szívünkbe mások is ott vannak, és oda kerülnek, és hogy járuljunk hozzá a másik és egymás épüléséhez. És végezetül, és mondom, ez nem kimerítő, amit mondok, vállaljunk felelősséget. Ugye a helyi gyülekezetünkben gondolkodjunk felelősségvállalásban. Hogy valamilyen területen, ahol van ajándékunk, indítatásunk, vagy ahol van egy olyan fajta szükség, ami megszólít bennünket, így lépjünk bele bátran, vállaljunk felelősséget, hogy vegyük ki aktívan a részünket a helyi gyülekezet építésében. Nemrég hallottam ezt az idézetet, azt mondja, hogy aki másokat szolgál, az mindent tud. Akit kiszolgálnak, az nem tud semmit. Ja, úgyhogy vállaljunk felelősséget. És hogy tegyük mindezt alázatosan, Isten miatt, Isten előtt, kitartóan, rendszeresen. És azt fogjuk látni, mit fogunk látni? Azt fogjuk látni, hogy Isten összeilleszti a dolgokat, összerakja, hogy egybe szerkeszti az ő dicsőségére, a gyülekezet épülésére, békességére, gyarapodására, az elveszettek megtérésére, hogy azt fogjuk látni, hogy Isten cselekszik, ahogy mi adjuk magunkat, és ahogy mi, és ezt mondhatjuk, hogy örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az úrházába. Úgyhogy hagyj fejezzem be ezzel. Első vers, mert ezzel indítottam, örvendezem, amikor ezt mondják nekem, menjünk el az úrházába. És akkor hagyj kérdezzem meg még egyszer, és gyertek még velem erre az utolsó pár percre, hogy még egyszer hagyj kérdezzem, hogy van ez a te életedben, most, hogy hallottad és olvastad ezt? Te megéled ezt az életedben? Hogy örvendezel-e? Hogy fontos-e neked az Isten háza? Hogy elmész-e az Isten házába? Hogy szereted-e az Isten házát? Hogy izgatott vagy-e az Isten háza felől? Hogy építed-e az Isten házát? És mielőtt még itt befejezném, mert nem itt fejezem be. Hogy itt van ez a Zsoltár előttünk. Képzétek el, hogy a régi kommentárok, és az igazán régi kommentárok, azok nagyon-nagyon sokszor, mikor fognak egy írásrészt, és fognak egy Zsoltárt, nem úgy csinálják, mint a modernebb kommentárok, akik mindig ránk vonatkoztatják a Zsoltárt. Hanem a régi kommentárok abban a hitben, hogy Krisztus azt mondta, hogy az egész írás róla szól, és a Zsoltárok is róla szólnak, fogják és Krisztusra vonatkoztatják ezt a Zsoltárt, a Krisztusnak a szájába teszik ezt a Zsoltárt, hogy ő az elsősorban, aki ezt mondja. Hogy Jézus Krisztus az, akinek ez elsősorban a Zsoltára, hogy ő, ahogy itt volt emberként, tudjátok, hogy felment Jeruzsálemben nem egyszer 12 éves korában, és rendszeresen felment utána, és olvasjuk Jeruzsálembe. Ő is része volt annak az ünneplő tömegnek, ő is része volt annak a zarándok seregnek, és ő is imádkozta és énekelte ezt a zsoltárt, de milyen lehetett neki ezt a zsoltárt énekelni és imádkozni, hogy örvendezem, amikor azt mondták nekem, menjünk el az Úr házába. Úgyhogy ez Krisztusnak a zsoltára az ő szájában van ez legeslegelső sorban, azért, mert Krisztus az, aki igazán szereti az Istennek a házát, Jézus Krisztus az, akinek mindennél és mindennél fontosabb az Isten háza, ő pontosan az Isten házáért jött, hogy ő tesz az Isten házáért, ő az, aki odaáldozza magát az Isten házáért, ő az, aki építi az Istennek a házát. És figyeljetek, a tanítványok ezt látták, ezt érzékelték, és nem egy alkalommal, de most pontosan azon az alkalommal, amikor Jézus megtisztította a templomot, a tanítványok utána, hogy ezen elmélkedtek, eszükbe jutott a 69. Zsoltár, és János 2-ben azt mondják, hogy amikor Jézus megtisztítja a templomot, felismerték, hogy most teljesedett be az írás, hogy a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Megvan? A tanítványok nézik Jézus életét, és megértik, hogy ennek az embernek, a megváltónak, a szívének a közepén van valami, és ez az Isten háza iránti féltő szeretet emészti őt. Ez a zsoltár, ezért elsősorban nem a mi zsoltárunk, hanem az Úr Jézusnak a zsoltára, utána a miénk. Az Úr Jézusnak a zsoltára, aki azért jött el ide a földre, mert az Úr háza iránti féltő szeretet emésztette őt. És mennyire emésztette az Úr Jézust ez a szeretet? Mennyire emésztette? Teljesen megemésztette. Most közeledünk húsvét felé, nagypéntek felé, a Golgotai keresztre ment, és teljesen megemésztette őt az Úr háza iránti féltő szeretet. Ez volt az ő szívének a mélyén, ez volt az ő lényének a mélyén. Ő azért jött, az Úr Jézus azért jött, hogy házat építsen az atyának. És zsidókhoz írt levél azt mondja, ez a ház mi vagyunk. Mi vagyunk, és ezért a házért való féltő szeretet emésztette meg őt, és így váltunk az ő szeretete, áldozatos szeretete, áldozata, keresztáldozata által, mindent odaadó, felemésztő szeretete által, így váltunk mi az Isten házává, amiről ma beszéltünk. Így lett az atyának a háza, és így lettünk az atya házává. És amilyen mértékben látom ezt az Úr Jézus Krisztuson, amilyen mértékben értem ezt az ő szívének a mély dobbanását, hogy ezért jött, olyan mértékben tudom én is ezt mondani, és olyan mértékben tudok én is azonosulni, hogy örvendezem, amikor azt mondják, nekem menjünk el az Úr házába. Úgyhogy csukjuk be a szemünket, és szeretném még egyszer felolvasni nektek a zsoltárt, és aztán imádkozni. És csak ahogy olvasom ezt a zsoltárt, és ahogy imádkozok, és ahogy éneklünk, engedd, hogy a Szent Szellem így leleplezzen számodra további dolgokat, megszólítson, vonjon téged. 122. Zsoltár. Ének fölmenetelkor Dávidtól. Örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába. Lábunk ott áll kapuidban, ó Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épült, jól egybeszerkesztett város, ahová följárnak a nemzetségek, az Úr nemzetségei bizonyságul Izraelnek, hogy ott dicsérjék az Úr nevét. Mert ott állnak az ítélő székek, Dávid házának székei. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, legyenek boldogok a téged szeretők. Békesség legyen várfalait között, csöndesség palotáidban. Testvéreimért és barátaimért hadd mondhassam, béke veled. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd keressem a te javadat. Mennyei Atyám, köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, és köszönjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a szívébe beleláthatunk a Zsoltáron keresztül, hogy láthatjuk azt a fő irányt, azt a fő célt, azt a fő vágyat, azt a fő szenvedélyt, hogy dicsőséget szerezzen az Atya nevének, és hogy felépítse a házat az Atyának, az Úr házát. És köszönjük neked, mennyei Atyám, hogy akinek a háza mi vagyunk, hogy mi vagyunk ez a ház, amit most is építesz, a szellemed által, az igéd által, a szellemi ajándékok által, amit adtál a gyülekezetedben, az egyházadban, a szereteted által, amit kiöntesz a népednek a szívébe, hogy te így építed a te egyházadat, a te gyülekezetedet. És imádkozunk most ezen belül konkrétan a mi helyi gyülekezetünkért. Imádkozunk ezért a békességért, ezért a nyugalomért, ezért a bővölködésért, ezért az áldásért, ezért a szeretetért, az egységnek ezért a megtapasztalásáért. Imádkozunk azért, hogy vedd ki a mi csipáinkat, mindaz, ami gátolja a látásunkat, hogy szépnek lássuk azt, amit te szépnek látsz, hogy lássuk annak a szépségét, hogy a Krisztus vérén, a bárány vérén, az Isten vérén lett megvásárolva az egyház. Lássuk ennek a kiváltságát, lássuk ennek a csodálatos, nagyszerű voltát. És azért is imádkozunk, hogy mozdíts bennünket, mozdíts azért, hogy imádkozzunk, hogy tegyünk, hogy lépjünk, hogy vezess bennünket, hogy kavard fel a mi szellemünket, a mi lelkünket, a mi szívünket. Mert bizony ez is a te munkád. Kérjük ezt a te házad épüléséért, hogy mindez dicsőséget hozzon neked, hogy a te nagy nevedet hirdesse, hogy olyanok, akik ma nem ismernek téged, megismerjenek ebben az évben, a következő évben, években, évtizedekben, hogy Jézus Krisztusnak legyen dicsőség az egyházban. Nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, hogy részei lehetünk ennek. Milyen kiváltság. Mekkora ajándék. Mekkora kincs. Jézus fiat nevében. Amen.